Üdvözlöm a hallgatókat, a mikrofon mögött Énekes Gábor, velem szemben pedig itt ül Bernát Szilárd, forgatókönyvíró és rendező, akinek Larry című új filmjéről fogunk beszélgetni. Üdvözöllek Szilárd a stúdióban, egyrészt szeretnék gratulálni az új filmedhez, másrészt pedig szeretném megköszönni, hogy elfogadtad a meghívást.
Én is köszönöm szépen, sziasztok!
A filmed egy borsodi srácról, Ádámról, más néven Larryről szól, aki birkapásztorként dolgozik és reppeléssel próbálja feldolgozni a családi traumáit, illetve hát ugye édesapjával való konfliktusos viszonyát. Ugyanezen traumák miatt viszont dadog, és előbb ezt kell leküzdenie ahhoz, hogy aztán később fel tudjon lépni, és tudjon mások előtt is reppelni. Mielőtt rátérnénk az alkotásodra, beszéljünk egy kicsit a te mozihoz való kapcsolatodról. A Larry az első egészestés rendezésed. Ezt megelőzően viszont középiskolai magyar tanárként dolgoztál, és gondolom a filmek iránti érdeklődésed az már sokkal korábban kialakult, de konkrétan mikor fogalmazódott meg benned ez az igény, hogy szeretnél filmeket készíteni?
Gimnáziumban, tehát amikor mondjuk 15-16 éves voltam, egyrészt jártam az iskolai filmklubra, ahol először, nem tudom, 15 éves voltam, amikor találkoztam Kubrickkal, meg Pasolinival, meg Fassbinderrel, és hát ez egy nagyon intenzív élmény volt, tehát hogy emlékszem, hogy ültem az énekzeneteremben a kivetítő előtt, és hát azok ilyen testen kívüli élmények voltak, látni először a Mechanikus Narancsot, meg a Szakácsot, Olvaj a feleségét. Tehát, hogy azok ilyen, úgy éreztem, hogy ez valami olyan dolog, ami nagyobb, mint az élet. Ami, hogyha lehet így kommunikálni, vagy lehet így beszélni már filmnyelven ilyen módon, akkor onnantól kezdve minden más csak, nem tudom, bagatelnek éreztem. És hát akkor nagyjából onnantól kezdve tiszta lett, hogy ezt az irányt szeretném, vagy hogy erre fele kell menni. Csak az indulás az nagyon nehéz volt. Én először lekerültem Pécsre, és aztán az ELTE filmszakára jártam, és azt elvégeztem azt is, meg a magyar szakot is, és akkor 21-22 éves koromban kezdtem el tanítani, már elég korán, és egy 7 évig voltam gimnáziumi magyar tanár. Közben egyébként csináltam kisjátékfilmeket, 2016-ban talán az első ilyen, hát értelmezhetőt, vagy olyat, ami mondjuk fesztiválkört is csinált, annak Fizetős nap volt a címe. És akkor szép lassan eljutottam az inkubátor programig.
És ahogy említetted, ugye az inkubátor programot, ugye a Larryvel 2016-ban jelentkeztél a filmintézet, akkori nevén filmalapnak az inkubátor programjába, amit most ugye a hallgatóknak mondok, ez az első filmeseknek nyújt egy kisebb fejlesztési és gyártási támogatást, meg ezzel egy bemutatkozási lehetőséget. Azonban a filmtervedet akkor ott a zsűri elutasította. Végül milyen úton sikerült megoldanatok a finanszírozást?
Igen, ez úgy működik, hogy bejut 10 filmterv, így a döntőbe mondjuk, és akkor 10 pitchelnek, tehát hogy előadják a filmtervüket egy zsűrinek, és ők döntenek. És akkor az 5-be már nem jutott be, úgyhogy jól tudom, akkor erre most már nincs lehetőség, de akkor még volt rá lehetőség, hogy elindulj egyeneságon, tehát hogy pályázz rendesen az inkubátortól függetlenül. És akkor ott szépen lassan évek alatt eljutottunk végül a zöld lámpáig. Ez egy nagyon bonyolult folyamat volt, egyrészt azért, mert maga a fejlesztés, forgatókönyvfejlesztés is elhúzódott, másrészt meg mi alatt ez történt, meg mi alatt fejlesztettük a könyvet, meg összeért a filmnek a költségvetése, az alatt kétszer is átalakult teljesen a film alap. Ugye először a Vajna halála után lett egy új döntőbizottság, egy átmeneti döntőbizottság, és aztán pedig, amikor filmintézetté alakult át, akkor megint átalakult strukturálisan, tehát kvázi újra kellett pályázni, de tulajdonképpen a nap végén szerencsésen jöttünk ki a dologból, mert egyel nagyobb, reálisabb költségvetésből tudtuk leforgatni.
Tehát ha a körülmények engedték volna, vagy máshogy alakulnak, akkor sokkal korábban is elkészülhetett volna a Larry. Hogy látod ennek a fényében, hogy az eltelt évek alatt mennyiben változott az eredeti koncepció?
Hát nagyon. Tehát, hogyha ezt 2017-18 körül forgatjuk le, akkor ez egy egészen más film, ez biztos. Hát a fejlesztés során nagyjából 3 egymástól teljesen eltérő draft született, forgatókönyv verzió, és nyilván azért is, mert ez egy nagyon hosszú folyamat volt, és azt hiszem, hogy én is, meg Nagy Végergő is, a dramaturg, elég nyomasztónak éreztük, hogy ennyi időt el kell tölteni ugyanezzel a történettel, tehát valószínűleg ezért mozgattuk annyira, olyan sokat a történetet. Meg hát nagyon, tehát hogy nyilván én is változtam az évek során, és valahogy azok a motivumok maradtak bent a könyvben, amit meg igazán fontosnak éreztem, meg reálisnak. Tehát amitől valahogy nem tudtam szabadulni. És ilyen módon ez alatt a, nem tudom, 4-5 év alatt egyrészt a film sokkal színészibb lett, mondjuk, mert az első koncepció az egy ilyen teljesen dokumentarista, szociorealista irány lett volna, amiben kizárólag amatőrök játszanak. ahhoz képest meg ez egyel műfajibb lett, szerintem egyel jobban elmozdult mondjuk a közönség film irányába is talán, és mindenképpen személyesebb lett.
Több ellentétes konfliktus is felbukkan a film során, például a vidékváros ellentéte, ugye Budapest és Kazincbarcika, meg hát ugye a borsodi régió között, az apa-fiú ellentét, ugye Ádám és édesapja között, illetve ugye a kitörés lehetőségének az illúziója. Miközben ugye a traumák feldolgozásáról is szól a film. Mi volt a te eredeti kiinduló elképzelésed? Az az ötlet maga, ami már akkor is megvolt, és aztán ami a későbbiekben is megmaradt a filmben?
Az, ami beindította tulajdonképpen az ötletelést, az egy tulajdonképpen valós történet, vagy inkább egy valós karakter, egy valós ember, akiről 2016-ban, hogyha jól emlékszem, az Ács Dánielék csináltak egy portréfilmet.
Serrano.
Serrano nevű fiú, igen. Ő indította be, meg az ő közege, meg az ő barátai, meg az ő zeneisége, meg az energiája a történetet, amitől aztán jócskán eltértünk. De amire rákérdeztél, hogy ez a sok belső, meg külső ellentét, ez hogy alakult a filmben, azt hiszem, hogy ahogy igyekszik a film egy minél, nem tudom, összetettebb karakterképet festeni a főszereplő fiúról, tulajdonképpen az ő karakterfejlődése, az ő karakterének a változása az okozza a dramaturgiai progressziót is, ahogy haladunk előre a filmben. Lehetetlen előre lépnie, lehetetlen az epizódok között lépni, anélkül, hogy ő maga fejlődjön és változzon, vagy máshogy álljon hozzá az adott helyzethez. Muszáj, hogy megváltozzon, hiszen akkor különben nem tudna fejlődni. És emiatt valahogy az van, hogy a film története során egyre jobban megismerjük, valahogy egyre több minden derült ki róla. Egyre diverzebb az ő karakterképe, és azt hiszem, hogy valami ilyesmit akartunk megmutatni a magyar társadalomról is. És ezért volt talán fontos, hogy egy minél szélesebb tablót mutassunk, ami egészen a borsodi szegregátumokból mutat Budapestig és a Dunapartig, meg az A38 hajóig. Tehát, hogy valahogy az volt a koncepciónk, hogy egy fiú, tehát egy valós karakter történetén keresztül minél nagyobb társadalmi spektrumot meg tudjunk mutatni, mint hogyha ez egy ilyen, nem tudom, kis magyar pornográfia, vagy egy ilyen magyar odüsszeje lenne.
Mondtad, hogy ez a Serrano klip volt az, ami először ezt az ihletet adta. Utána ti őt felkerestétek, beszéltetek vele arról, hogy egyrészt ugye mik azok a dolgok, amik láthatóak ebben a klipben, mi az, ami ebből igaz, mi az, ami nem, és beszéltetek vele egy ilyen anyaggyűjtés véget?
Abszolút. Hát én egyedül, még a kezdeti időkben, tehát amikor láttam az Ács Dánielék filmét a 444.hu-n, az ő YouTube csatornájukon, akkor írtam nekik egy e-mailt, és megkerestem Ádámot, már hogy így hívják a Serranót, ez a polgári neve. És akkor azon a nyáron, 2016 nyarán, hogyha jól emlékszem, akkor nagyon sok időt töltöttünk együtt. És csináltam vele interjút, ez még meg is van valahol, de hogy nem is az volt a legfontosabb, azt hiszem, hogy információkat szedjek ki belőle, hanem hogy minél több közös élmény érjen minket, és ezek során, az élmények során megismerkedjek az ő barátaival, meg azzal a hip-hop közeggel, amiben ő létezik. És persze az történt, ami általában szokott, hogy volt egy prekoncepcióm ezzel kapcsolatban, hogy ezek a fiúk milyenek, vagy ez az ilyen borsodi, nem tudom, underground hip-hop közeg ez micsoda, és aztán amikor meg ez realizálódott, vagy valós helyzetekkel ismerkedtem meg, akkor ez teljesen más volt, mint ami a fejemben élt. Sokkal emberibb, sokkal kevésbé, nem tudom, ijesztő, vagy durva, hanem inkább ami meglepett, vagy ami megfogott, az, hogy mennyire tudatos ezeknek a srácoknak az identitása. Tehát, hogy valaki tagja ennek a borsodi hip-hop közegnek, az jelent valamit identitás szintjén is. Mm. És létett, tehát akkor azt éreztem, ma már nem tudom, hogy ez hogy van, azóta nyilván nagyon sokan elköltöztek onnan, mert Serrano sem él Magyarországon, de hogy akkor azt éreztem, hogy itt létezik egy valós közösség.
Uh-huh. Volt olyan terv egyébként, hogy velük forgattok? Hogy a Larry velük készül el?
Abszolút, igen. Tehát volt egy anyag, amit még az inkubátorra forgattunk, ez egy 3 perces demófilm, és ennek a Serrano volt a főszereplője, tehát konkrétan ebben még ő játszott. Az volt az eredeti gondolatom, hogy talán ő játszhatja el saját magát. Csak hát aztán máshogy alakult az élet.
és akkor végül csak azért, mert nem jött össze, vagy te döntöttél úgy, hogy szeretnél mással forgatni, illetve szeretnél profi színészekkel is forgatni?
Elsősorban én döntöttem így, igen. Pontosabban nem is volt teljesen tudatos döntés, csak ahogy fejlesztettük a forgatókönyvet, ebbe az irányba mozdult el. Tehát, hogy nagyon erősen a karakter felé mozdultak a hangsúlyok, és ez egy karakterdráma lett, amiben meg nagyon fontos...
A szocialista irány volt ugye az eredeti, és akkor ebből inkább egy ilyen karakterdráma.
Pontosan, pontosan, igen. Tehát, hogy a szocialista íz az benne van a történetben, de nem igazán ez a lényege. Meg használunk dokumentarista eszközöket, de nem ez a fókusz, hanem ez egy karakterdráma, igen, és ott pedig nagyon fontosak a dinamikaváltások, meg hogy egy nagy struktúrában, ívben gondolkodjunk, és hogy ezt átlássa a főszereplő, és arról nem beszélve, hogy amikor bejött ez a beszédzavar motívum, akkor pedig tudtam, hogy valaki olyanra van szükség, aki képes erre felkészülni, és elég mélyen elmerülni ebben a fizikai feladatban.
Igen, ez érdekes, mert annak ellenére, hogy ugye ebben a közegben készült a film, azt is éreztem, hogy nagyon sokszor ugye a főhőst követitek, és őt mutatja a kamera, és mondjuk sok esetben maga a közegábrázolás, ez kevésbé ilyen illusztratív, vagy kevésbé feltűnő. Sokszor egy ilyen zárt világot alakít ki a kamera így a főhőssel. Mi volt az oka annak, hogy végül erről az ilyen szociorealista irányról, ami gondolom sokkal többet mutatott volna magából a közegből is, végül úgy döntöttél, hogy egy ilyen kicsit zártabb, karakterközpontúbb alkotás felé próbálod irányítani a filmet?
Ez a forgatás előtt csak részben volt meg. A forgatáson csináltunk egyébként a főszereplőtől független ilyen tulajdonképpen riportképeket, tehát hogy dokumentarista képeket. Ózdon, az edelényi szegregátumban, elég sok helyen. Viszont a vágóasztalon elég hamar kiderült, tehát hogy voltak montás szekvenciáink, amikor így elmerültünk mondjuk a közegbe, és láttunk vágóképeket. De két dolog derült ki a vágóasztalon. Egyrészt az, hogy nem jó, ha kiesünk a történetből, mert hogy a történetnek van egy akarva akaratlanul létrejött egy ilyen zaklatottsága. Ugye azt a technikát, azt a filmnyelvi technikát használtuk végső soron, hogy elsősorban hosszú követő snitteket csináltunk, és ezt utólag a vágóasztalon ugrattuk meg. Tehát, hogy nem klasszikusan épülnek fel a jelenetek, nincsen alapozó beállítás, meg snitt ellen snitt, hanem a legtöbb esetben mindig egy követő snittet használunk, és ezeket ugratjuk meg ugyanabból a plánból, ugyanabban a plánban. Ez tudatos volt. Viszont a vágóasztalon rájöttünk, hogy emiatt van egy akkora szabadságunk, hogy nagyjából akkor lépünk be egy jelenetbe, amikor akarunk, és akkor lépünk ki egy jelenetből, amikor akarunk, hogy ezt a belső logikát egyrészt megborította volna, hogyha elkezdünk ilyen közegleíró inzerteket használni. Másrészt pedig azt éreztem, hogy annyira fontos a főszereplőnek a karaktere, meg annyira ő van fókuszban, hogy nem jó, hogyha ebből kitekintünk. Három pedig azt gondoltam, hogy egyszerűen függetlenül a főszereplő történetétől elmerülni kulisszákban, csak azért, hogy hatást váltsunk ki, tehát, hogy nem tudom, például megmutassuk a szegénységet, csak azért, hogy hassunk a nézőre, vagy így ilyen direkt, közvetlen hatást érjünk el, az egyszerűen nem fair, hanem inkább arcokat, viszonyokat, találkozásokat lássunk, és hogy ezen keresztül vagy bejön majd ez a külső kulissza, vagy nem. De hogyha meg nem jön be, akkor meg nem is kell bejönnie. Igen, azt hiszem, hogy ez volt a gondolat.
Ahogy említette, ugye Nagy V. Gergővel dolgoztatok együtt a forgatókönyvön. Nagy V. Gergő a Dévát, az Úrhangját és a Virágvölgyet is, vagy hát ezeknek a forgatókönyvírója, társírója is volt. Hogy találtátok meg egymást Gergővel, és miért éppen együtt írtátok meg a Larry történetét?
Még 2015-16 környékén volt a Katapult filmnek egy forgatókönyvírói pályázata, ahova adaptációs forgatókönyveket vártak, és azt megnyertem Grecsó Krisztián első regényének adaptációjával, és ott az akkori producereim, Reich Péter és Angelusz Iván, ők ajánlották a Gergőt, tehát hogy konkrétan a Péter mutatott be a Gergőnek, és együtt fejlesztettük ezt a tervet, mielőtt beadtuk az akkori filmalaphoz. És nekem annyira fontos volt az a munka, hogy aztán, amikor elkezdtük csinálni a fizetős napot, akkor felkértem a Gergőt dramaturgnak. és ott dolgoztunk tulajdonképpen először együtt úgy, hogy lett is belőle valami. És most is így alakult, tehát amikor elkezdtem fejleszteni a Lerit, akkor egyértelmű volt, hogy szeretném, hogyha a Gergővel közösen mennénk végig ezen a folyamaton.
Mi volt fontos neked a vele való munkában?
Elsősorban az ízlése, meg a bárdolatlansága, a félsületlensége, hogy ő soha nem finomkodik. Ezen nagyon sok időt meg lehet spórolni. Tehát, hogy ő elsősorban ilyen dekonstruktivista módon dolgozik, tehát írok valamit, és azt szétszedi. A létező összes kérdést felteszi, és ez nyilván nagyon frusztráló is, de egy ponton túl meg egészen egyszerűen annyit beszélgetünk az anyagról, meg annyi referenciát hozunk fel, meg annyi irányba elindulunk, hogy a végén elég kevés kérdés marad, és a végén tényleg azok a dolgok maradnak bent a szövegben, amik igazán fontosak nekem vagy nekünk valami miatt. Tehát amit nem lehet kidobni. És ez így ment éveken keresztül, de a végén annyira sok konkrét ötlete maradt benne a filmben is, hogy végül így lépett elő társírónak.
Kedves hallgatóink, innen folytatjuk a műsor második felével, előtte viszont egy kis reklám következik, maradjanak velünk.